Jászolásban kiazott, kit imádnak pásztorok,
Köszöntöm a testvéreket vasárnap reggelén. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket 328. dicséretünk éneklésével kezdjük. 328. dicséretet énekeljük el, jöjjetek Krisztus dicsérni. Jöjjetek Krisztus dicsérni, bízó szívvel hozzátérni, énekekkel zengve kérni, Krisztus népe jöjjetek. Bűnpokol már búban érjen, göt had ölje szégyen. Üdvösségünk szent ölében, már levetjük mind a bút. Ülte őt az Úr kegyelme, örök létre győzelemre, hogy szívünket felemelje boldogságos ég felé. Irgalommal szánva minket, nagy jósága ránk tekintett, s ördög csalta bús szívünket, menj magasból látni jött. Áldott óra, boldog óra, nagy hitünknek meghozója. Ajkunk zengő hála szóra, nyílik édes Jézusunk. Jászol ölben drága gyermek, ég felé vigyen kegyelmed. Hol dicsérve énekelnek édes hangú angyalok. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét. Amint az szól hozzánk, és írva található János evangéliuma első fejezetében, az első fejezet 19. versétől a 34. versig terjedő szakaszban. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Akkor vallott és nem tagadott, ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak? Mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarúja a szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Isten szent lelke tegye áldottá igéje hallgatását, megértését, befogadását és annak követését. Hajtsuk meg fejünket, nyissuk meg szívünket, Isten szín előtt imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy nap után hallgathatjuk most igédet, figyelhetünk a te szavadra. Mert rólad szólnak ezek a napok, Urunk. Bocsáss meg, ha ez mégsem így volt számunkra. Ha annyi minden másról szólt az ünnep nekünk, amik elvették rólad figyelmünket, levették rólad tekintetünket, elhomályosították az ünnepfényét, valódi tőled jövő fényét. De ma is, most is ezzel a vágyal vagyunk itt, Urunk, hogy szólíts meg bennünket, érintsd meg életünket, ahogyan most előtted vagyunk. Ünnep után vagyunk, de még talán ünnepi hangulatban. Te látod, Urunk, hogyan telt ünnepünk, úgy, mint szokott, vagy máshogyan, milyenek voltak, vagy esetleg lesznek a mi emberi találkozásaink, ennyiben tudtunk egymásnak örömet szerezni, mennyiben volt ott szívünkben a tőled való és a neked való öröm, örvendezés. És mennyi hiány van, volt ott ünnepünkben, és az ünnep utáni perceinkben, napjainkban. Amikor elénk került, hogy van, akikkel nem ünnepelhetünk, akár csak, mert óvjuk egymást a távolságtartással, akár mert már nincs közöttünk, az elmúlt évek során eltávozott körünkből már csak az emléke van közöttünk. Vagy éppen mert betegen van otthon, vagy esetleg kórházban. Könyörülj, Urunk, a betegeken. Most is kérünk azokért, akik betegségtől szenvednek, legyen az a Covid megbetegedés, a koronavírus vagy más betegség, légy, Urunk, gyógyítójuk, könyörülj rajtuk, különösen könyörgünk azokért, akik gyülekezetünk közösségéből betegek, vagy esetleg szeretteink közül, légy irgalmas hozzánk, hozzájuk, Urunk. Könyörgünk az emlékezőkért, gyászolókért és más terheket, fájdalmakat hordozókért. Enyhítsd, Urunk, a fájdalmakat, terheket. Karácsony üzenetével, szereteteddel vedd körül őket, mindannyiunkat, hogy velünk vagy. Közénk jöttél, Úr Jézus. Részt vállalsz emberi nyomorúságos sorsunkból. Mert szerez bennünket. És a mi életünk is mássá lesz, ha részese leszel, részese vagy életünknek. Kérünk, légy jelen Isten tiszteletünkön, légy közöttünk, áld meg bennünket, adolunk igédből azt, amire most nekünk szükségünk van. Vezess, taníts, útba igazíts bennünket, hallgass meg imádságunkat, a te nagy nevedért kérünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom. A már elhangzott igeszakasz mellett, azt kiegészítve és János evangéliuma első fejezetéből 14-15. verseket. Az ige testélet lakozott, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, itt Csobánkai imaházunkban és a monitorok, képernyők előtt az internet segítségével, akik hallgatjuk most vagy később Isten tiszteletünket. Mielőtt a mai igeszakasz részleteiben mennénk bele, hadd hozzak a testvérek elé néhány megelőző kérdést, gondolatot, ami igénkhez kapcsolódik majd. Emberi viszonyainkat tekintve. Ismerőse valamelyikünknek valahonnan, illetve hogyan ismerős nekünk, láttuk-e, tapasztaltuk-e, amikor valaki második tud csak lenni. Örök második. Láttunk ezt, tapasztaltuk ezt valaki életében, vagy esetleg saját magunk életében. Nem lehetek első. Sokféle módon, sokféle értelemben tapasztalhatja ezt az ember. Lehet ez persze ilyen mai értelemben vett emberi versengések közötti sosem első lét, csak másodiknak lenni. Amikor akár gyerekként, de felnőttként is benne van az ember egyfajta versenyhelyzetben, és most nem feltétlenül tanulmányi versenyekre gondolok persze, vagy sportversenyekre, azok is versenyhelyzetek. Ott is fontos, hogy időnként az ember tapasztaljon meg sikereket is, nem csak kudarcokat, hanem tapasztalja meg, hogy tud valamit elérni maga erejével vagy tudásával, de benne vagyunk időnként saját magunk által gerjesztett egymás közötti versenyben is. Egyfajta egymás közötti rangsorolásban jobb vagyok-e a másiknál? Több jobb vagyok-e a másiknál, vagy a másik jobb nálam? Sok mindenben lemérjük ezt, méricskéljük magunkat egymáshoz, egymást magunkhoz, tudásban, anyagiakban, tehetségben és tehetőségben, milyenek vagyunk egymáshoz képest. Mink van, és amink van, az többe jobb-e, mint a másiknak. Jobb vagyok-e a másiknál? De most nem feltétlenül ilyen rangsorolásra gondolok. Amikor adott esetben akár már betegesen is ott van az ember gondolatában a mindennapi célok között, hogy jobbnak kell lenni a másiknál, több kell legyen nekem, vagy jobb kell nekem legyen, mint ami a másiknak van, és ez kell lássa a másik egyfajta buta, értelmetlen versengés tud lenni az emberben. Nem erre gondolok. Gondolok arra, amikor azt érzi az ember, hogy sosem kaphatom meg elsőnek, amit akarok. Mindig csak sokadik vagyok abban, amikor elérhetek, vagy kaphatok dolgokat, hogy az emberek között csak második, vagy harmadik, vagy utolsó vagyok. Csak akkor kaphatom meg, amire vágyom, amire szükségem van, ha kivárom a magam sorát, vagy esetleg még akkor sem. De sokan vannak így, akik ebben erősödnek meg gyerekkoruk, és aztán felnőtt gyerekkoruk során és felnőtt korukra, mert arra láttak példát, vagy arra kaptak nevelést, hogy nem lehetsz első. Nem kaphatod meg elsőnek. Vissza kell vonulni, vissza kell húzódni, csak sokadik lehetsz. Lehet, hogy valaki ezt úgy tapasztalja meg, hogy bele születik születési sorrend nyomán, testvérek közötti születési sorrend nyomán. Magam erről nem tudok saját életemből, saját tapasztalatból beszámolni, mit jelent ebben benne lenni, hogy hanyadik vagyok, de születtek erről könyvek, hogy hogyan határozza meg az ember életét az, hogy hanyadik a testvérek között. Lehet valaki azért mindig második vagy sokadik, mert később született, és mindig az idősebbnek jár az elsőbség, ahogy a Bibliában is olvasunk az atyai áldásról, az Ószövetségben, az első szülöttnek több joga van. Mint társadalmi rend is így volt ez ősi időktől. De lehet valahol valakinél fordítva van, hogy valaki a legidősebb, de mindig a fiatalabbnak, ahogy megszületik a testvér, mindig a fiatalabbnak jár a több, a jobb, mert ő a kisebb. Ilyen is előfordulhat. De van másfajta meghatározottság, aminek nyomán azt érezheti az ember, hogy ő csak második vagy sokadik lehet. Vannak olyan társadalmi normák, berögzöttségek, amikor egy nő kell azt érezze, hogy én csak sokadik, utolsó lehetek. Nemrég otthon beszélgettünk arról, hogy régen az volt a megszokott, hogy egy nő nem ül le az étkezésnél, mert neki az a dolga, hogy kiszolgálja a családját. Majd, ha mindenki jól lakott, akkor ő is eszik valamit, valamennyit, abból, ami maradt. Csak utolsó lehetek, mert az a dolgom, hogy kiszolgáljam a többieket. Vagy van, aki arra neveltek, arra látott példát csak, és azt éreztették vele, hogy a te igényed az nem fontos. Nem kapod meg. Van, aki így nőnek fel, hogy a szüleik elutasítják azt, amire neki igénye lenne. Egész apró dolgokat is akár nem kap, megértést, meghallgatást, nem fontos, nem vagy fontos. Nem vagy fontos, mert nem fontos az, amit mondani akarsz, vagy amire vágysz, amire igényed van. És megtanulják, hogy nem vagyok fontos. Én csak sokadik lehetek. Úgy általában az életben is csak sokadik lehetek. Háttérbe kell vonulnom. ez a dolgom, hogy mindenkit előre engedjek az életben, és a mindennapjuk helyzeteiben is. És persze zárójelben mondom, sok példa van az ellenkezőjére is, amikor szülők úgy nevelnek gyermekeket, hogy még szinte a gyermekben meg se jelenik reálisan az, hogy vágyik valamire, vágyjon valamire, és azt megfogalmazza, kimondja, még ideje sincs vágyni rá, és várni rá valamennyire, már is azonnal ott van a kezében az a dolog. Éppen csak ránéz valamire, és a szülei azonnal megveszik, teljesítik a kimondatlan, meg se fogalmazott kívánságokat is, megkap azonnal mindent, de sokan nőnek ma így fel, és az lesz nekik a természetes, hogy ebben a világban minden erről szól, hogy minden az enyém lesz azonnal, megszerzek mindent. Ezt csak zárójelben mondtam ellenkező példaként, de nagyon valós dolog ez is. És utolsóként mondom azt a példát is, amikor valaki ezt akár neveltetésként, akár saját magára nézve, a keresztény életéből fakadóan értelmezi így félre. Amikor azt gondolja, hogy nekem úgy kell a krisztusi keresztény értékeket magamévá tenni, hogy minden vágyamat, gondolatomat háttérbe szorítom. Persze, hogy szól az ige arról, hogy önmegtagadás, hogy legyek alázatos, hogy ha kell, tudjak utolsó lenni, de ez nem jelenti azt, hogy minden reális vágyamat, szükségletemet, minden reális vágyamról, szükségletemről lemondok. Eddig hamis, rosszul berögzült önképekről hallottunk. Ki vagyok és mi vagyok? Mi erősödött meg bennem, hogy hanyadik lehetek emberek között? Csak második, örök második, vagy sokadik, vagy örök utolsó. Mindez mai igény kapcsán kerül elénk, de úgy, hogy igénk arra hív, lássuk meg, mit mond Isten arról, hogy ki vagyok. Mire hív el Isten, hogy ki legyek? Mindez pedig Keresztelő János életéből lássuk meg. Keresztelő János élete mai ige alapján is azt mondhatjuk, hogy arról szól, hogy ő csak az örök második. Ez Keresztelő János küldetése. Háttérbe vonulni, semminek lenni, csak küldetésem ennyi pusztán mutatni valakire. Nem én vagyok a fontos, ő a fontos. Az egyik kommentár nagyon erősen meg is fogalmazta ezt. Ez Keresztelő János küldetése. Senki vagyok. Csak egy kiáltó hang a pusztában. Ami valakire mutat. Egy kiáltó hang a pusztában, hogy készülj, mert jön a király. Készülj a király eljövetelére, mert úton van, mindjárt itt van. De ez keresztül János küldetése. Ugyanakkor ez nem az emberi reális szükségletek megsemmisítését jelenti. Nem, ez egy küldetés. Egy csodálatos feladat. Krisztusra mutatni. Azzal együtt, hogy Keresztelő Jánosnak ez egy egyszeri csodálatos küldetése volt. Isten igéjében Keresztelő János nem senki volt, hanem egy csodálatos küldetés adatott neki. Krisztusra mutathatott. Így maradt ő meg. És így olvasunk róla mai napig is a Szentírásban. Útkészítő lehetett. Nem senki és semmi volt ő. Még ha ezt is kell mondjuk, hogy igen, ő csak egy második. Valaki, aki Krisztus után való, aki nagyobb Krisztusnál, bár azt mondja, aki utánam jön, az megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Kicsit hadd menjünk bele az ige részleteibe. Azt mondja János, utánam jön. És igen, persze, időben utána jött, nem sokkal. János evangélium első fejezete szinte naponként veszi sorra Jézus szolgálatának kezdetét és az azt megelőző napokat. Olvassunk Keresztelő János megjelenéséről, és utána olvassuk, hogy és másnap látta János Jézust. Utána majd a 35. verstől másnap ismét ott állt János két tanítványával. Aztán 43. verstől és másnap Jézus Galileába akart indulni. Naponként olvassunk eseményeket Jézus szolgálata legelejéről. János idői értelemben és egészen konkrétan útkészítő volt, vagyis Krisztusra mutatott szolgálatával arra, aki eljövendő, és napok, hetek kérdése volt, és eljött, és megjelent. De azt mondja, megelőz engem, mert előbb volt, mint én, és itt később pedig azt mondja, hogy megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Nem ismerte őt krisztusi messiási hatalmában, de hát hogy ne ismerte volna emberileg, hiszen édesanyjuk, illetve Keresztelő János édesanyja, Jézus édesanyja Mária, jól ismerték egymást, bizonyos, hogy tudtak egymásról Jézus és János is. Néhány hónap volt közöttük Lukács evangélium leírása szerint, és már az anyamében találkoztak, amikor Mária meglátogatja Erzsébetet. És a szülés előtt, nem sokkal a szülés előtt levő Erzsébet méhében János örvend Krisztusnak, aki Mária méhében megjelent ott. Ki vagy te? Jönnek Jánoshoz, keresztelő Jánoshoz. Ki vagy te? Jönnek zsidók, papok és léviták, és aztán majd a küldöttek közül külön kérdeznek a farizeusok is. Ki vagy te? Hát tudjuk rólad, hogy te vagy Zakariás pap fia. Hát akkor te is pap kellene legyél. Nem ezek a szavak vannak itt leírva, de érthetjük ezeket is, mert tudhatjuk. Leszármazás szerint az ároni nemzetség, a papok nemzetsége. Tehát, ha János apja Zakariás pap volt, akkor ő is a papi szolgálatot kellene végezze a templomban. És ő itt valami egész másfajta szolgálatot végez. Ki vagy te akkor tehát? Nem én vagyok a Krisztus. Én nem a Krisztus vagyok. Akkor Illés vagy te? Proféta vagy te? És már is itt is olvasunk az akkori váradalmakról, amikről sok más helyen és az evangéliumokban, hogy ez nem csak egy mostani elképzelés, hogy az akkori nép miket várt, milyen váradalmaik voltak, messiási váradalmaik voltak. Az evangéliumi beszéd helyzetekből itt is nagyon világosan kiderül, mennyire ott volt az emberekben, hogy várják, hogy eljön az, akit az Isten ígért. A Krisztus, vagyis a messiás, a felkent, az Isten, akit az Isten ígért, vagy egy proféta, Illés, vagy más proféta, akit vártak vissza, aki a messiási korban megjelenik? Nem. És egy igét idéz János Ézsaiás igéjét, amit nyilván jól ismerhettek papok, léviták, farizeusok. Kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás proféta megmondta. És ebből érthették volna, hogy ő az útkészítő, aki után jön a messiás. Tovább kérdeznek, miért keresztelsz, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem a proféta? És elmondja János, hogy én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, akinek saruja, szíját sem vagyok, megoldani sem vagyok méltó. A keresztség, mint nyilván hallottuk már sok más alkalommal, tudjuk, bemerítkezés volt az akkori gyakorlat szerint. Keresztelő János nem néhány csepp vízzel keresztelt, bemerült az ember a vízbe, aki megkeresztelkedett, és ezzel jelképezte azt, hogy ez a tett jelképezte azt, hogy az eddigi régi életemnek meg akarok halni, le akarom tenni, és ahogy kijövök, új életet akarok kezdeni Istennel. Az életemből a rosszat, a bűnt mossa le a víz, hogy újat kezdhessek az Istennel. De az akkori gondolkodásban az volt benne, hogy a zsidóknak ez nem szükséges, mert mi eleve Isten népe tagja vagyunk. születésünk nyomán Isten népe szövetségének, az Isten a szövetségnek részesei vagyunk. Keresztül János pedig hirdeti mindenkinek, zsidónak és pogánynak is a megtérést. Kezdjetek újat az Istennel, bánjátok meg bűneiteket. Akárhogy gondolod, te úgyis oda tartozol formailag. Akárha messziről jössz, gyerekezz újat Istennel. De ez csak egy külsőleges jel, azt mondja János. A vízzel való keresztség. Mert jön utánam, majd a Krisztus, akinek nem vagyok méltó saruját se leoldani, saru leoldása pedig a legalantasabb volt a másik cipőjét levenni, és most ne arra gondoljunk, hogy a kisgyereknek segít az édesanyja, az édesapa, vagy más, esetleg az óvonő, vagy pedagógus a cipőt levenni, vagy fölvenni, hanem a másik felnőtt ember mocskos, saras saruját levenni a piszkos lábáról, ez a rabszolga munkája volt. Ő pedig azt mondja, még a saruja szíját megoldani sem vagyok méltó. Így mutat Krisztusra, és azt mondja, vízzel keresztelek, de Jézusról azt mondja, én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Maga Krisztus is megjelenik, itt nem olvassuk a részletes leírását Jézus megkeresztelkedésének, de ő maga is megjelenik itt, hiszen illetve olvasunk róla, így olvasuk, hogy jön János felé, és János konkrétan rámutat, és elmondja, íme az Isten bárány, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, aki lélekkel keresztel. Mert a keresztség ezt jelenti bemerül, bemerítkezni, bemerülni. A lélekbe, János itt ezt mondja, Krisztusra nézve. És akkor száll le egy galamb, illetve a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. A Szentlélek volt jelen Krisztusban és Krisztus által, nem csak úgy, mint az Ószövetségben, egy-egy ember, egy-egy időre, egy-egy küldetésre volt ott Isten lelke, a Szentlélek, megnyugodott Krisztuson, rajta maradt. És erre a Krisztusra mutat János. Ahogy a bevezető gondolatokban mondottam, hallgattuk, János élete erről szól, hátrébb lépni és másra mutatni. Nem én vagyok a fontos, Krisztusra mutatok, Krisztus a fontos. És mondhatnánk, testvérek, hát akkor ez az ige nem rólunk szól. Mert ez keresztelő János egyszeri, a történelemben, az üsztörténetben egyszerű küldetéséről szól. Az ő dolga volt Krisztusra mutatni. Jánosról szól. Nem rólam. Hát persze az én számból furán hangzik. János küldetése ez csak. Testvérek, ez nem csak János küldetése. Az akkori keresztelő János küldetése volt csak, a mi küldetésünk is Krisztusra mutatni. Életünk egy-egy pontján, sőt egész életünkkel hátrébb lépni, és őre mutatni, hogy nem én vagyok a fontos, hanem a Krisztus. Hogy ez ne csak egy karácsonyi üzenet legyen, hogy karácsonyban nem Krisztus, nem az egyéb dolgok a fontosak, ételek, ajándék és egyéb kellékek, hanem Krisztus. Ez nem csak egy karácsonyi üzenet, testvérek, a mindennapok üzenete is. Nem csak december 24, 25, 26-án, de még 27-én is, de a többi nap is Istentől kapott küldetésünk. Hátrébb lépni és Krisztusra mutatni. De mindezt úgy tenni, hogy tisztában lenni azzal, hogy kik vagyunk valójában. Hogy a mi dolgunk, ahogy a legelején hallottunk, nem egy téves berögzültség nyomán az, hogy mindent visszaszorítsunk magunkban, amire bármiféle értelemben emberileg vágyunk és szükségünk lenne. Görcsösen lemondjak mindenről, hanem hogy helyesen lássam magamat. Mert küldetésed van, testvérem, és az a legdrágább küldetés, Krisztusra mutatni, de mindezt úgy tehetjük, úgy léphetünk hátrébb a mindennapokban, hogy tudhatom, hogy Krisztus szemében pedig én fontos, értékes, drága vagyok. Olyan értékes, drága, fontos vagyok Krisztusnak, hogy az életét adta értem. Erről szól annyi történet, példázat, amit elmond Jézus. Hogy ott hagyja a pásztor a 99-et, hogy megkeresse az egyet, hogy keresi az elveszett drakmát az asszony, hogy az Istennek mi értékesek, drágák, fontosak vagyunk, olyannyira, hogy Krisztus az életét áldozta fel, érted. Ez a mi értékesünk mértéke, mércéje. Nem forintokban, nem vagyontárgyakban, ahogy egymást magunkat méricskéljük, életben, az Isten fia életében van értékességünk mértéke. Így kell magunkat, így kell magadat látni. Nem utolsó senki vagy, hanem az Isten szemében drága, értékes, fontos. Akinek van egy drága, fontos küldetése, hogy Krisztusra mutasson. Aki ezért tud a mindennapokban hátrébb lépni, hogy tettével, szavával ne az önzés, ne az én, ne a másik feletti uralom, uralkodás, a másik legyőzése kerüljön elő, hanem szavunkkal, tettünkkel a Krisztusra mutassunk. Nem én vagyok a fontos, hanem az, aki az életét adta értem. Így lehetünk fontosak magunknak, egymásnak, mert fontosak vagyunk Krisztusnak, mert fontos a küldetésünk, ezért tudunk hátrébb lépni, Krisztusra mutatni, ami János küldetése volt, utat készíteni, őre mutatni. Adja Isten, hogy így legyen életünkben. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy igét fényében láthatjuk meg, hogy kik vagyunk valójában. Hogy nem az vagyok, akinek a világ lát engem, nem az vagyok, akinek talán rossz családi berögzültségek nyomán magamat látom, hogy csak sokadik lehetek, hogy minden igényemet, vágyamat vissza kell folytani, vagy éppen, hogy minden vágyam azonnal kell teljesüljön. Láthatom magam annak, akinek te látsz. Neked fontos, drága, megváltott gyermekednek, mert önmagadat, életedet adtad, értünk, értem, Úr Jézus. És így adtál küldetést, feladatot is, hogy rád mutassunk életünkkel. Hogy ne az én legyen a fontos, hogy tudjak időnként hátralépni, hogy szavaim, tetteim mögött te magad jelenhess meg. Urunk, bocsáss meg, hogy ez oly ritkán sikerül. Megvalljuk neked, Urunk, nehéz hátrébb lépni. Nehéz úgy jelen lenni kapcsolatainkban, hogy, hogy ott abban te magad is nyilvánvalóvá legyél. Segíts ebben bennünket, Urunk. Úr, és újra emlékeztess bennünket, hogy kinek látsz bennünket, és hogy milyen küldetést adtál nekünk. Így kérünk, hogy légy velünk, jöjj velünk a mindennapokba. Ünnep utáni pihenésbe, vagy ünnep utáni feladatokba, szürke, vagy egy borús hétköznapokba is. Jöjj velünk, Urunk, a mindennapok bizonytalanságába. Minden helyzetben is kérünk, hadd legyen a szemünk előtt, kinek látsz bennünket, és milyen küldetést adtál nekünk. Hogy te lehessél jelen rajtunk keresztül, ott, ahol megjelenünk szeretteink, ismerőseink között. Így könyörgünk áldásodért, életünkre, kapcsolatainkra, szeretteinkre, és gyülekezetünk életére, közösségére. Te tarts meg bennünket, Urunk, te tarts meg közösségünket ebben a mostani időben, és amikor egymásért, egymás védelmében nem találkozunk fizikailag, de lélekben együtt figyelünk rád. Légy azokkal, Urunk, akik mindannyiunkkal, akik otthonunkban hallgatjuk igédet, akárha szeretteink körében hallgatjuk szavadat, akárha magányosan. Indítsd a szívünket tettekbe, hogy tettekben legyen valósággá, hogy megkeressük egymást szóban, telefonon, vagy más lehetőségeken keresztül, hogy gondunk van egymásra, hogy buzdítjuk, bátorítjuk egymást, meghallgatjuk egymást. Könyörgünk, Urunk, a terheket hordozókért, betegekért, szenvedőkért, magányosokért, gyászolókért, és könyörgünk azokért is, akik küzdenek most a betegséggel, nem csak betegként, de azokért is, akik orvosként, ápolóként, könyörgünk, add mielőbb végét ennek a járványnak. Könyörgünk döntéshozóinkért, egyházunkban és országunkban, községünkben. Így tesszük kezedbe, Urunk, életünket, jövőnket. Légy irgalmas hozzánk. És kérünk, hallgass most meg azt az imádságot is, amit magunkban csendben mondunk el neked. Együtt mondjuk az Úr Jézustól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszöntjük szeretettel a testvéreket, köszönünk mindenértünk mondott imádságot, hálát adunk Urunknak, hogy megőrzött mindeddig bennünket ebben a járványos időszakban, reméljük jó egészségben lehetünk együtt így képernyőkön keresztül is közösségben. Köszönjük a testvérek szolgálatát, az adományokat, és minden egyéb istentiszteleti szolgálatot, a szentesti gyermekszolgálatban való segítséget, részvételt, a pomázige hirdetések leírását és postaládákba helyezését. Hirdetem előttünk álló alkalmainkat. Hétfőnként így holnap is imaközösségre hívjuk a testvéreket. Reggel és este 8 órakor hívjuk a testvéreket, hogy együtt imádkozzunk járvány megszűnéséért és minden egyéb dolgokért. Új év utolsó napján, december 31-én 6 órától, csütörtökön 6 órától újévi online istentiszteletet, élő istentiszteletet tartunk, illetve közvetítünk a pomázi református gyülekezeti házból. Új év első napján, pénteken szokott vasárnapi rendben lesznek istentiszteleteink. 9 órától Csobánkáról és 10 óra 30-tól Pomászról. Jövő vasárnap pedig szintén a megszokott vasárnapi renddel lesznek istentiszteleteink, 9 órától az új Csobánkai Református Imaházból, és 10 óra 30-tól a Pomázi Református Gyülekezeti Házból közvetítünk online élő istentiszteletet. Az istentiszteletek a gyülekezet honlapján az élő közvetítések oldalról, megfelelő linkről követhetők. Élőben is, egyenesben is, és a következő alkalomig utólag is. Ma délután, és jövő vasárnap délután is, 3 órától a Zoom program segítségével gyermekistentiszteletet tartunk a nagyobb gyermekeknek. Ennek belépési linkje, illetve kódja a hírlevélben, gyülekezetünk honlapján és Facebook oldalán olvasható, és arra kattinthatunk. Tehát ma délután is 3 órától várjuk a nagyobb gyermekeket a Zoom-on. A kisebb gyermekeknek, óvodásoknak szánt gyermekistentiszteleti videónk, az első videó és mai vasárnapra készült második videó is elérhető szintén gyülekezetünk honlapján az élő közvetítések oldalon menüben, vagy közvetlen linkről is a hírlevélből, és a szentesti áhítat, a gyermekkarácsonyi szolgát is elérhető, visszanézhető még. December 27-én harang szólt Barta Ferenc halálának, illetve harang szól Barta Ferenc halálának 15. évfordulóján emlékezett felesége és leánya. November 28-án elhunyt Balogh Józsefné testvérünk 85 esztendős korában. Elli néni temetése előre láthatólag 2021. januárjában lesz. Évvége közeletével kérjük gyülekezeti tagjainkat, egyházunk fenntartásával járuljanak hozzá önkéntes adományaikkal, egyház fenntartó járulékkal, perséles adományokat, vagy az egyház fenntartó járulékot, ha lehetőségük van rá, kérjük, banki átutalással ajánlják fel, rendezzék, ha nincs lehetőség, akkor perséles adományokat gyűjtsék a következő személyes találkozási lehetőségig. Köszönjük az eddigi adományokat, és a későbbieket is előre köszönjük. Megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságja, a legújabb száma, költségekhez 800 forinttal tudunk hozzájárulni. Az újság teljes egészében olvasható gyülekezetünk honlapján, pomac.református.hu oldalon, de sok család postaládájában már megérkezett. Köszönjük ebben a segítséget presbiterjénknek, gyülekezeti tagjainknak. Most is hirdettem az iratterjesztésünkben. Megérkezett és egyeztetés után megvásárolható a 2021. évi bibliósokkaló, ez 300 forint, a képes Calvin kalendárium ez 500 forint, és a református falu naptár ez 100 forintos áron, és Füle Lajos versével képes naptár is ez 600 forintos áron. Egyeztetés után megvásárolható. Jelen helyzetünkben nem tartunk élő személyes találkozással gyülekezeti alkalmat, de keresk az egymással való találkozást, kapcsolattartást. Időseinket, gyülekezeti tagjainkat hívjuk telefonon, és jelzés alapján szívesen segítünk bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban. Keresztséget ebben az átmeneti időben nem szolgálunk ki, temetést maximum 50 fő részvételével végezhetünk. Lelkész hivatalba csak előzetes telefonos bejelentkezés után fogadjuk a testvéreket. Az ügyintézés alatt maszkot viseljünk. de a két ünnep között, tehát január 1-ig már nem lesz nyitva a lelkész hivatal. Továbbra is lehet jelentkezni a pomázi istentiszteletre igeolvasónak, amely úgy történik, hogy a kiadott igeszakaszt előzetesen felolvassa testvérünk, és annak hanganyagát telefonnal rögzíti, megküldi számunkra. Óvár Jákosnál vagy Szabó Istvánnál lehet jelentkezni, szintén lehet jelezni az imádsághoz imakéréseket e-mailen vagy papíron postaládába bedobva. pomasz.református.hu, illetve a gyülekezet Facebook oldala, illetve az e-mail címek, a telefonszámok, amiken keresztül tudjuk most a kapcsolatot tartani, és gyülekezetünk eseményeiről értesülni. A mi Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük most. Záró énekünk a 313. dicséretünk. 313. dicséretünk. Dicsérd Istent kereszténység ő dicsőségében. Dicsérd Istent kereszténység ő dicsőségében. Kitől árad rád idvesség, fia érdemében, fia érdemében. Leszállván atya kempléből kicsin gyermekkorban, szegénységben ruha nélkül fekszik a jászolban. Fekszik a jászolban, letette minden hatalmát, erőtelen vala, felvette szolga formáját, mindeneknek úra, mindeneknek úra. Anyjának ölében nyugszik, tejével táplálja, az angyalok ezt örvendik, mert Dávidnak fia, mert Dávidnak fia. Ki az utolsó időben eljövendő vala, hogy építessék hívekben az Isten országa, az Isten országa. Csoda változással testet ő magára felvűn, adván nékünk idvességet mennyben részesítőn. Mennyben részesítőn. Én Úr, ő pedig lett szolga, ó csoda változás, jobbat Jézus mit adhatna, nékünk boldogulás, nékünk boldogulás. Ma paradicsom kapuját ismét megnyitotta, kérub nem állja ajtaját, ezért minden áldja, ezért minden áldja. Együtt kérjük a mi Urunk áldását, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás békesség, Isten őrizze mindannyiunkat. Viszontlátásra.